aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe dobják. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mintha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férjük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sátán mégy be az életre, mintha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férjük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mintha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férjük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Eddig olvastuk az igét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel. Mert a te jó atyád a mennyből néz le rád. Jól vigyázz, kicsi kéz, mit teszel. Ismerős ez a gyerekének? Úgy folytatódik, hogy jól vigyázz, kicsi láb, hova lépsz. Aztán kicsi szív, mit hiszel. Kicsi szem, mit lesel. Kicsi fül, mit fülelsz. És kicsi száj, mit beszélsz. Ez a gyermekének jutott eszembe, amikor készültem erre a szolgálatra, talán nem véletlenül. Jézus néhány verssel, ugyanis néhány verssel korábban, ha megnézzük itt az evangéliumban, a gyermekeket, a fiatalokat állítja a középpontba, és róluk beszél. Akkor, amikor a megbotránkoztatni szót olvassuk ebben az igében, nem biztos, hogy azt értjük alatta, amit kellene. Eredetileg ennek az első értelme az, hogy akadályt állítani valaki elé. Vagy csapdát állítani valakinek. Átvitt értelemben pedig a bűn csapdáját állítani, bűnre csábítani, bűnre ösztönözni, bűnbe vinni valakit, ezt jelenti a megbotránkoztatni. Ige. Így értsük ezt a továbbiakban. Jézus, mintha azt mondaná itt, hogy felelősséggel tartozunk a következő generációkért. Azt olvastuk ugye, hogy aki akár csak egyet is megbotránkoztat e kicsinyek közül. Mintha felelősséggel tartoznánk a következő generációkért. A tőlünk idősebb generációkért nem tartozunk felelősséggel? Dehogy nem. A történet valahol ott kezdődik a Bibliában, amikor Káin megkérdezi Istentől, hogy vajon őrizője vagyok én az én testvéremnek. Kicsit tovább megyünk. A házastársakat vajon őrizőnek rendelte Isten egymás mellé? Hát segítőtárs, nem? Mert ha elesnek, az egyik ember felemeli a társát, így szól a házasságról példabeszédek könyve. Őriző is a házastárs. Aztán kicsit tovább. A családtagjai egymás számára, egymás őrizői. Igen. A gyülekezet tagjai. De még mennyire? Nem csak olyan értelemben, ahogy Ezékiel próféta beszél róla, hogy ha valaki látja az ellenséget és nem fújja meg a kürtöt, akkor azt Isten számon kéri rajta. És hogyha látja az ellenséget és megfújja a kürtöt, de nem hallgatnak a kürt szavára, akkor azokon kéri számon, akik nem hallgattak. Nem csak ebben az értelemben vagyunk őrizői egymásnak, hanem a felolvasott ige szakasz alapján abban is, hogy nem botránkoztathatjuk meg a hitben gyengébb, vagy éppen a hitetlen embereket. Nem állíthatunk akadályt eléjük, amiben aztán elbotlanak. Különös tekintettel a fiatalabb generációra. Azért emelem ki a fiatalabb generációt, mert az ő személyiségük fejlődésében van egy nagyon fontos állomás, egy szakasz. A tizenéves koruknak mondhatjuk, hogy a derekán minden értéket, amit addig értéknek tartottak, amit igyekeztek nekik mások átadni, akár szülők, akár nagyszülők, akár az iskolában. Minden ilyen értéket, még a keresztény értékrendet is megkérdőjelezik és mérlegre teszik. Megáll vagy nem áll meg? Igaz vagy nem igaz? És lesznek olyan dolgok, amiket igaznak fognak tekinteni, és az beépül majd az életükbe, és lesznek olyanok is, amiket hamisnak fognak ítélni. A pszichológiai úgy nevezi ezt a korszakot, hogy ifjúkori identitás krízis, amikor önmagukat keresik a fiatalok, az önazonosságukat keresik. Egy természetes folyamatról van szó, amivel minden fiatal szembe kell, hogy nézzen, és mi is, ha már túl vagyunk ezen az időszakon, mi is át kellett, hogy menjünk rajta. És bár természetes ez a folyamat a fiatalok életében, mégis időnként nem kevés fejfájást okoznak ezzel az időszakkal a szülőknek, vagy másoknak, akiknek az a feladatuk, hogy rájuk vigyázzanak. Komolyra fordítva ezt az egészet, a sátán is tud erről. És mindent meg is tesz, hogy a kereszténységet is hamisként tüntesse fel a fiatalok szívében, életében, gondolkodásában. És minél több okot adunk rá, annál könnyebb dolga lesz. Gondolok itt különös tekintettel a képmutatásra. Lehet, hogy hosszú évekre vagy évtizedekre visszaveti a fiatalok Istennel való kapcsolatát az, hogyha mi akár képmutató módon élünk előttük. Nem hinni Jézusban bűn, ezt Jézus maga mondja. És ebbe a bűnbe viszi őket, segíti őket az üres vallásosság, vagy a képmutatás, vagy a Krisztushoz nem méltó magatartás, mert egy hamis kép kezd el felépülni bennük Istenről, az ő követésükről. Azt mondja Jézus, hogy jobb nekünk, ha malomkövet kötnek a nyakunkba, ha ilyet teszünk, ha így élünk. Hogy tudjuk ezt megakadályozni? Például úgy, ha nem tüntetjük fel tökéletesnek magunkat előttük. Ha el tudjuk ismerni azt, hogy mi is hibázhatunk, mi is tehetünk rosszul dolgokat, mi is követünk el bűnt, annak ellenére, hogy nem szeretnénk, hogy törekszünk a szent életre. Ha hűen mutatjuk be nekik az Úr Jézus Krisztust és a vele való kapcsolatunkat, azzal tudjuk ezt elkerülni. Ha nem csak szabályrendszereket látnak, meg kötelező dolgokat a kereszténységben, hogy muszáj itt lenni minden vasárnap, amikor volt délelőtt, meg délután, akkor is, nem csak ezeket látják, hanem a mi kapcsolatunkat az élő Istennel, amihez nyilván az is hozzátartozik, hogy itt vagyunk a közösségben minden vasárnap, meg itt vagyunk Biblia órán is, vagy itt vagyunk egy házi csoportban. És nyilván meg tudjuk akadályozni az ő értékrendjükben azt, hogy hamisként lássák a kereszténységet akkor is, hogyha biztosítjuk őket a szeretetünkről és az elfogadásunkról. Akkor is, hogyha időnként számunkra hajmeresztő dolgokat képesek tenni. És ebben nem csak a családnak van felelőssége, hanem a gyülekezetnek is. Már megint milyen zenét hallgatsz, esetleg mivel játszol, meg amúgy is hogy nézel már ki. Ez nem jó indítás, hogyha szeretnéd jó kapcsolatot a fiatalokkal. Innen indulva biztosak lehetünk a kudarcban. Jézus mindig a kapcsolatot kereste az emberekkel, a fiatalokkal és a gyermekekkel is. Kapcsolatban akart velük lenni, és a tetteik mögött az embert látta, az Isten teremtményét, aki értékes és fontos számára. És nyilván, ahogy mondtam, nem csak a fiatalabb generációért vagyunk felelősséggel, hanem mindenki másért is. Pál apostolnak a bálvány áldozati húsról szóló tanítása az segítségünkre lehet, amikor a megbotránkoztatásról gondolkodunk. Az első korintusi levél 8. fejezetében találjuk, amit most felolvasnék. Az étel pedig nem változtat Istenhez való viszonyunkon. Ha nem eszünk, nem lesz belőle hátrányunk, és ha eszünk, abból sem lesz előnyünk. De vigyázzatok, nehogy ez a szabadságotok valamiképpen megütközést váltson ki az erőtlenek között. Akkoriban Korintusban, nagyiparban ment a bálványoknak való áldozás. Úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy szinte az összes boltban, ahol hús lehetett kapni, vagy a piacon, ott javarészt bálványáldozati hússal találkozott az, aki húst akart vásárolni. Pál apostol azt mondta, hogy nem számít, hogy ez a hús honnan származik. Ne ezzel foglalkozzatok, nyugodtan megehetitek, nem lesz belőle károtok. De ha nem eszitek meg, az sem fog ugyanúgy megártani. Arra figyeljetek, hogy azok, akik hitben nálatok gyengébbek, azok hogyan gondolkodnak erről. Mert ha ők megbotránkoznak benne, akkor jobb, ha inkább elkerülitek, és nem eszitek a bálványáldozati húst. De hol van ebben a határ? Mert hogy nyilván ez lemondással járt abban az időszakban is, meg ma is, hogyha nem szeretnénk másokat megbotránkoztatni, akkor vannak dolgok, amikről értük, miattuk le kellene mondanunk. Ismerek egy református lelkészt, aki egyszer a feleségével elment vacsorázni. Egy sűrűn látogatott étterembe, ahová egyébként a hívek, akik a református templomot látogatták, azok is időnként megfordultak azon a helyen, és egy-egy pohár bort is elfogyasztottak ehhez a vacsorához. És volt valaki, aki ebben megbotránkozott. Hogy tehet ilyet a lelkész, hogy ott borozik az étteremben a feleségével? Úgy döntött ez a református lelkész, hogy ő nyilvános helyen soha többet nem fog alkoholt fogyasztani. Jól tette, hogy így döntött? Az az igazság, hogy nem tudom. És nem akarom helyette ezt megítélni. Nagyon nehéz kérdés, hogy mivel teszünk jót, mert nyilvánvaló, hogy vannak olyan emberek is körülöttünk, akik a kákán is csomót fognak keresni. És akármennyire jól is igyekszünk meg az ő érdekükben eljárni, vagy figyelni rájuk, ha akarnak, úgy is fognak találni kifogást, hogy ők miért látnak minket képmutatónak, miért számukra, miért nem hiteles a mi életünk, és a többi, és a többi. Vannak ilyenek is. De vannak, akinek tényleg számít, és tényleg, ha odafigyelünk rájuk a hitben gyengébekre, vagy éppen a hitetlenekre, akkor segíthetjük őket Istenhez, mert hitelesnek és életszerűnek látják a mi életünket. Ezek egyéni helyzetek. Nem ismerem közelebbről azt az embert, aki ebben megbotránkozott például. Isten egyénre szabottan akar bennünket vezetni ebben a kérdésben is. De van felelősségünk másokért. Abban, hogy mit teszünk mások előtt, mit mondunk mások előtt, hogyan éljük meg előttük a hívő életünket. Ugyanakkor ennek az igének a másik fele nem csak másokról szól, hanem pont rólunk szól. Mert hogy nem csak másokért vagyunk felelősek, hanem önmagunkért is Isten előtt. Az elején idéztem ezt a sokak által jól ismert gyermekéneket. Emlékszünk még rá, hogy mire kell figyelni? És ha nézzük az igét, mi az, ami átfedésben van ezzel az énekkel? Az igében azt látjuk, hogy a kéz, a láb és a szem jön elő. Figyelnünk kell rá, hogy mit teszünk, hogy hová megyünk, és hogy mit nézünk, mit látunk a mi szemeinkkel. Jézus felsorolja a három leggyakoribb területet, ahol vétkezhetünk, vagy vétkezni szoktunk. Mi az, ami kimaradt a gyermekénekhez képest? A száj, meg a szív. Meg a fül is, igen. Szó van a szájról is a Bibliában, Jakab apostol mondja, hogy ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Aztán szó van a szívről is, a gondolatainkról is, hiszen abban az időben a szívet tartották annak, ahonnan az érzések és a gondolatok előjönnek. És azt mondta Jézus, hogy aki haragszik az ő atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, mint egy gyilkos felett egyébként. Vagy azt mondja, hogy aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el az ő szívében. Amikor Jézus ezt a botránkozásról szóló tanítást mondta, akkor ezekre talán nem gondolt. Ezekre nem fontos odafigyelni. Dehogy nem. Viszont ebben a felhívásban jó azt észrevenni, hogy kéz, láb, szem nélkül még csak-csak tudunk élni, de nyelv meg szív nélkül már nehezen. Ezért nem mondta azt, hogy vágja ki valaki a nyelvét, vagy a szívét. De mégis az, amit Jézus mond, elég drasztikusan hangzik. Miért beszél ennyire drasztikusan Jézus? Öncsonkítás, mondhatnánk, amiről Jézus beszél. Én nem vagyok vadász, sem olyan nagy állatismerő, de a róka például, ha a csapdába esik, és van rá lehetősége, elrágja a saját végtagját is, hogy meg tudjon szabadulni. Hadd tegyem fel a kérdést. Neked mennyit ér meg az, hogy megmenekülj a pokoltól? A Gehennáról van szó, más néven a Gehinnom, vagyis a Hinnom völgyéről. Ez dél-délnyugatra esett Jeruzsálemtől, ez a völgy. Egy szemétdomb volt. Jó pár száz éven át már szemétdombként üzemelt, Jósiás király kora óta. És folyamatosan égett ott a tűz, a szemetet égették ott. Tele volt férgekkel, ahogy itt is említi az ige. A pokol kapujának nevezték ezt a helyet. Jézus is ilyen értelemben használja ezt a szót, a pokolra utal ezzel a Gehennában. Amiről azt írja a Biblia, hogy a sátánnak és az ő angyalainak lett elkészítve eredetileg, amikor még az Édenben élt az ember. Nem embernek való hely, mégis azokra vár, akik nem akarnak a bűneinkből szabadulni, akik nem térnek meg, nem fogadják el az Úr Jézus Krisztust személyes megváltójuknak. Jézus tudja, hogy szívbeli változásra van szükség igazából. Azért használja ezt a hasonlatot, hogy értsük, hogy mekkora értéke van ennek, hogy tisztán éljünk előtte. Szeretné, ha komolyan vennénk, hogy bármiről érdemes lemondani. Azért, hogy neki kedves legyen a mi életünk, hogy a bűntől szabadok lehessünk. akár ilyen áron is megérni. De nem kell. Nem kell levágnunk a kezünket, kiválnunk a szemünket, vagy levágnunk a lábunkat. Elég csak elfogadni őt, aki értünk áldozta magát, aki kifizette a büntetést a mi bűneinkért, és megvallani a mi bűneinket, és bocsánatot kérni érte. Gondoljuk ma át, hogy milyen úton jár a mi lábunk. Mit tesz a mi kezünk? Mit látunk a mi szemeinkkel? Mit engedünk látni a mi szemeinkkel? És merre visz ez bennünket? Mi lesz ennek a végállomása? Ha ez a kárhozat felé visz, megérje. Megérje lemondani róla és elhagyni, hogyha ezáltal megmenekülhetünk a kárhozattól. Jézus a mi segítségünkre van, amikor szívbeli döntéseket akarunk hozni. Amikor változni szeretnénk, formálódni szeretnénk. Amikor megújulni szeretnénk az ő jelenlétében. Ő ebben az örömét leli, és az ő segítő jobbját nyújtja nekünk. Segítségünkre van ezekben a döntésekben, ha kérjük őt, adja az Úr, hogy jó döntéseket hozzunk ezzel kapcsolatban. Amen.